9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Idén ismét nőtt a szakember hiány az építőiparban. Magyarországon egy kivitelezőre átlagosan 56 napot kell várni, ami 3 nappal több, mint 1 évvel korábban, közölte országos kutatása alapján a MAPEI Kft. Markovics Béla ügyvezető a közlemény szerint elmondta, a szakember hiány jelentősen eltér az ország egyes részei között, amit elsősorban a beruházások területi koncentrációja és az egyes térségek munkaerő kínálata magyaráz. A Dél-Alföldön átlagosan 65, a Dél-Dunántúlon 60, Észak-Magyarországon pedig átlagosan 47 nap telik el a szakember megkeresése és a munkakezdés között. Jelenleg a generál kivitelezőkre, burkolókra, kőművesekre és az épületszigetelőkre kell a legtöbbet várni. Kitértek arra is, hogy a szakipari munkák átlagos díja 2026. februárjában négyzetméterenként majdnem 9600 forint volt, ami éves szinten 1%-os növekedés. Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, az üzemanyag felhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság 1750 benzinkutat, a töltőállomások 85%-át ellenőrizte, és mindössze 90 jogsértést tárt fel, főképp adminisztratív jellegűeket. Leggyakrabban a tájékoztatás és védett tár feltüntetési kötelezettségeket mulasztották el, 7 benzinkútnál pedig kannába is tankoltak, írták. A NAV, az adatszolgáltatások, az online pénztárgépek és az online számlaadatokat ugyancsak figyeli. A bírság összege 15 millió forint is lehet. Olvasható az adóhatóság honlapján, ahol közzétették az adatszolgáltatásra és az állomások üzemszünetére vonatkozó szabályokat is. Debrecen az idén pezsgő kulturális és gasztronómiai központtá válik. Tavasztól a nyár végéig egymást követik a város meghatározó fesztiváljai és nagy rendezvényei, melyek sokszínű programokkal, nemzetközi fellépőkkel és különleges élményekkel várják a látogatókat, közölték a szervezők. Pap László Debrecen polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat a költségvetéséből idén több mint 2 milliárd forintot fordít kulturális programokra, fesztiválokra. A programok közül kiemelte a Városnapjához kapcsolódó április 7-e és 11-e között sorra kerülő 5 napos programsorozatot, mely a hagyományok tiszteletére, a közösségi élményekre és a város kulturális sokszínűségére épül. Dobos Zita, a fesztiválokat koordináló Phoenix rendezvényszervező Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a fesztivál szezon a tavaszi fesztivállal indul, mely igazi összművészeti kavalkáddal várja az érdeklődőket április 9-e és 18-a között Debrecenben. Az őszi vetések alapvetően jól tereltek át, a tél elején még erősödni is tudtak, de a tél végén a felfogyás okozhatott problémát, írta a Hungaromet ZRT a téli időjárásról agrometeorológiai elemzésében. Mint írták, a tél szárazabb is volt a szokásosnál, több csapadék az ősszel szárazabb déli országrészben hullott, így kissé kiegyenlítődtek a nedvesség viszonyok. A viszonylag vastag és tartós hótakaró nagyon jól jött, de a talajok feltöltéséhez az Alföldön ennél többre lett volna szükség. Napsütésből országszerte kevesebb volt a sok éves átlagnál. Decemberben a tartós, alacsony szintű rétegfelhőzet, januárban és februárban pedig a gyakori frontátvonulások miatt. A vegetációs időszak előbb a Dunántúlon, majd az ország keleti felén kezdődött el, február második felében pedig egyre több felé megduzzadtak, majd megpattantak a korai csonthéjasok rügyei, írták az agrometeorológiai elemzésben.
Az időjárásról.
Gyakran zavarják meg felhők a napsütés, de említésre méltó csapadék nem várható, sokfelé megélénkül a délnyugati szél. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy mediterrán ciklon okoz majd nagy kontrasztot az időjárásban. A Dunántúlon borongós időre számíthatunk sokfelé kiadós esővel, de a Bakonyban havas eső, hó is hullhat. Keleten időnként kisüt majd a nap, majd itt is egyre több felé alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar sem kizárt. Csütörtökön 4 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet, nyugaton az alacsonyabb, keleten az Alföldön a magasabb értékekkel.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam. Hány óra van délben, azt kérdet, hogy ki csinálja meg az öltözéket. Indulnunk kellene most már, a Völgyhídon Bakonyi szél vár. Fussunk néhány kört az égen, tarts velünk, te is azt kérem. Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég. Hova mennél, hova mennél el? Kinek hinnéd el? Aki bújt, meg aki nem, még magadnak sem. Aki voltál, aki voltál, rég elfelejtetted, elfelejtették. Maradtál azt, aki nem voltál, aki bújt, aki nem. Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég. Elkísér minden emlék. Ugye te vagy az, emlékszem rád. Futott utánad minden srác. Még egy presszó, meg egy tánc. Fesztivál van a várban fenn. Mindenki hallja is a város zeng. Tűzként terjed a ritmus cseng. Amit én nem, így lesz veled történetem.
Yeah, gyere sétáljunk, légy a vendégünk. Ennél az asztalnál mi mind megférünk. Gyere nézzünk szét, lesz egy szebb évünk. És emiatt egy csöppet sem félünk. Szabad nap, szabad vagy szabadék. Ha itt vagy, meg ágyazunk, kérlek, maradj még, hagyd meg a kaput magad után nyitva, ez a leckét, ez Veszprém.
Hova mennél el? Kinek hinnél, kinek hinnéd el? Aki bújt, meg aki nem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkat tanítványaim szerkesztették, nézzük az ő témáikat. Elsőként megismerhetik Wojter Kitty nyelvész doktoranduszt, aki a világ 200 olyan embere közé tartozik, akik beszélik az Oroszország távoli pontján élő ganaszanok különleges nyelvét.
Még helikopterrel kell menned, csak azzal tudsz eljutni, mert ezek amúgy ilyen több száz kilométerre vannak a civilizációtól, és nagyon kis falvakon beszélik a ganaszant.
Aztán itt lesz velünk Bojki János borász.
A tájvani csoport mondta, hogy én nagyon híres vagyok Tájvanban. Kérdeztem, hogy miért gondolják ezt, és kiderült, hogy itt járt tájvani szomelién, és csinált egy kis filmet.
Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Egy ágon ring minden világ, átváltozom, mint szélcsendben a fák. Jöhet az úton akármi már, ami a múltból kigyógyít. Megyek utánad ma bárhová, csak az a fontos, hogy jó így. Van. Megyek, mert a lelkem nyugtalan. Nem ugyanaz lesz az életem, csak darabokat török a múltból. Maga felé húz a végtelen, és tükör a két szemet újból. Közel az ég volt, ma élni kell.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Alig 200-an beszélik azt a nyelvet, amely Wojtér Kitti fő kutatási területe. Az Oroszország eldugott távoli részén élő ganaszanok falvai kizárólag helikopterrel megközelíthetőek. De mi vonzotta a vajdasági kutatót a finnugor nyelvekben? Hogyan lehet megtanulni egy nyelvet úgy, hogy sohasem találkozott anyanyelvi beszélővel? Mi okoz örömet számára a munkája során? Wojtér Kittivel, a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának finnugorisztika szakos doktoranduszával, az egyik tanítványom Csízik Boglárka, szegedi kommunikáció mesterszakos egyetemista beszélgetett.
Gyerekként is érdekeltek a nyelvek, vagy ez később alakult ki nálad?
Gondolkoztam ezen már korábban is, és én úgy gondolom, hogy valószínűleg mindig humánosabb beállítottságú voltam, és mindig valamilyen szinten érdekeltek a nyelvek. Legelső ilyen emlékeim azok az, hogy nem tudom, például minél előbb szerettem volna megtanulni így írni, olvasni, meg a ciril betűket megismerni, ugye, hogy más nyelvet is még könnyebben elsajátítsak, meg mondjuk alsóban, általánosban az angol volt a kedvenc tantárgyam, bár ahhoz mondjuk a tanárom is hozzátett, mert nagyon-nagyon jó tanár volt. De aztán így azt mondanám, hogy amikor elkezdtem a felsőt, és az akkori magyar tanárom nagyon sokat biztatott abba, hogy ilyen magyar anyanyelvű versenyekre járjak, ahol ugye a nyelvtantudásunkat tesztelték, akkor alakult ki bennem ez az érzés, hogy hú, amúgy ez nagyon izgalmas, maga a nyelvészet, mint akkor még csak ugye tantárgy, illetve hát nyilván az, hogy sikeres voltam ezeken a versenyeken, ez is hozzátett, meg az, hogy az órákat is igazából nagyon élveztem, szóval valahol így általánosban szerintem ez már kialakult, aztán utána középiskola során ez meg csak még jobban erősödött.
A vajdasági kétnyelvű közeg az mennyiben formálta a gondolkodásodat és a nyelvérzékedet, vagy a szerbel hogy álltál mondjuk?
Nyilván nem tudok tökéletesen szerbül, de azért szerintem elég jól elsajátítottam. Bennem volt nyilván kiskoromban az az érzés, hogy hú, most szerbül kell megszólalni, akkor így félek egy kicsit, meg mi van, hogyha valamit rosszul mondok. De szerintem amúgy az, hogy egy kétnyelvű közegből jövök, az azért nagy hatással van, vagy volt arra, hogy mondjuk ez engem elkezd érdekelni, és ezt így főként utólag, nyilván nem derül ki az, hogy mondjuk akkor is nyelvészettel foglalkozni kell, hogyha Magyarországon születtem volna, vagy nem tudom, de mondjuk így utólag nyelvészemmel nekem nagyon érdekes minden olyan interakció otthon, ami magába foglalja mondjuk a szerb meg a magyar nyelv közötti váltást, vagy csak bármi olyasmi dolgot, ami egy ilyen kétnyelvű közegre jellemző, és szerintem tudatosan nyilván nem, de hogyha tudat alatt, tehát hogy tudat alatt biztos, hogy hatással volt rám valamilyen szinten, meg egyébként nem is mondjuk a tudatalan tekintetében, hanem ilyen egyéb ismeretek megszerzésében a szerb nyelvtudás az szerintem sokat segített nekem több helyzetben is, mondjuk ahogy most ugye finnugrisztikával foglalkozom, nagyon fontos nálunk az orosz nyelvnek legalább az ilyen alapszintű ismerete, mert azok a nyelvek, amikkel foglalkozom, azoknak nagy része Oroszországban beszélt nyelv, és hát ahogy orosz tanultam korábban, a szerb az nyilván nagyon sokat segített ebben, mert nagyon hasonló volt, úgyhogy ilyen gyakorlati része is vannak ennek. Igen.
És honnan jött a finnugrisztika?
Hát a finnugrisztika az viszont már csak egyetemen kezdett el érdekelni, tehát így a nyelvészeten belül korábban nem gondolkoztam azon, hogy én ilyesmivel foglalkoznék. Én magyar alapszakot kezdtem, és végeztem is el, ugye? És hát első fél évben csak így random, véletlenszerű választásként felvettem a finn kezdő nyelvi kurzust, és nagyon megtetszett, illetve volt egy olyan tárgyam, aminek talán az volt a neve, hogy az uráli nyelvcsalád nyelvei, ahol ugye ezekről a nyelvekről volt szó, illetve ezeknek a nyelveknek a kultúrájáról, amit nagyon-nagyon élveztem, és nagyon ilyen különlegesnek tartottam, és annak ellenére, hogy amúgy más is nagyon érdekelt így a magyar szakon belül, egy idő után úgy éreztem, hogy ez az, ami ilyen kiemelkedő és nagyon különleges, és aztán amikor a második fél évben kellett specializációt választanunk, ami ugye azt jelenti, hogy megválasztok egy bizonyos tantárgycsoportot, ami azért az óráimnak a nagy részét kiteszi, akkor végül a finnugrisztika specializációra esett a választás. Nyilván hozzátett az, hogy ez egy ilyen egzotikusabb dolog, és nagyon vonzott az, hogy valami ilyen érdekes dologgal tudok foglalkozni, meg nagyon szimpatikus volt a tanszék is, úgyhogy hát valahogy így belecsöppentem, de ez inkább ilyen, hát nem is tudom, inkább sorsszerű volt, mint ilyen tudatos.
Mesélnél egy kicsit a kutatási területedről, milyen nyelvekkel foglalkozol?
Hát ugye azok a nyelvek, meg ugye az a szak, amit mondjuk én mesterképzés alatt végeztem, ezek ugye a finnugor nyelvek, amik a magyarnak a rokonai. Erre egyébként nagyon gyakran szinonimaként használják azt, hogy uráli nyelvek, de egyébként ez az uráli nyelvek, ez egy nagyobb nyelvcsoportot foglal magába, és én inkább azt szoktam használni, mert igazából én nem finnugor nyelvekkel foglalkozom elsősorban, hanem az uráli nyelvcsaládnak a másik ágába tartozó nyelvekkel, a szamoid nyelvekkel. Ezek, mivel ugye még a finnugoron kívül eső ágba tartoznak, ezek a magyarnak a legeslegtávolabbi nyelvrokonai, amiknek ilyen érdekes neveik vannak. Egyébként én tanultam több nyelvet is így a tanulmányaim során, szóval a munkámhoz azért hozzá kapcsolódik a finn nyelvtudása, meg foglalkoztam például egy udmurt nevű nyelvvel itt tanulás szintjén, de hogy kutatás tekintetében én egy úgynevezett ganaszan nyelvvel foglalkozok. Ez egy nagyon-nagyon aprócska nyelv, amit hát nagyjából a legutóbbi adatok szerint 200-an beszélnek. Oroszországban, és annak is egy nagyon-nagyon távol és nagyon északi részén, a Tajmir-félszigeten. Ez egy nagyon-nagyon érdekes nyelv valójában, és most ugye PhD hallgató vagyok, a témám pedig a elsősorban a ganaszan téri viszonyainak, meg a térben való mozgás eseményének a leírására fókuszál, de egyébként ez kibővül valamilyen szinten így a finnugrisztika határain túl is, mert a célom összességében csak az, hogy a ganaszant leírja milyen szempontból, hanem annak a területnek, ugye az Észak-Szibériáról beszélünk, annak a területnek az egyéb nyelveire vonatkozóan is szeretnék ilyen kutatásokat végezni, amelyek nem rokonai ezeknek a zuráli nyelveknek, hanem csak földrajzi kapcsolatban állnak velük. Ez most az ilyen fő fókuszom, de egyébként ezen kívül sok más mindennel is foglalkozok, ilyen ösztöndi programok keretein belül például, meg csak úgy szórakozásból itt. De igen, igyekszem egyébként nem csak egy nyelvre fókuszálni, hanem többre is. Például a ganaszannak a legközelebbi rokonaira, azokkal az enyetszel és a nyenyetszel, ezek is északi szamoi nyelvek, ezekkel is igyekszem mostanában foglalkozni.
Olvastam egy interjút veled, azt hiszem az STE oldalán volt, hogy beszéltél arról, hogy a ganaszanokhoz csak helikopterrel lehet eljutni. Te magad jártál a Tajmir-félszigeten? Vagy ha nem, akkor tervben van?
Hát nem jártam sajnos, és őszintén nem is gondolom, hogy főképp nem mostanában fogok. Igen, én mindazt, amit tudok arról, hogy a ganaszanokhoz például, meg ezekre a területekre hogy lehet eljutni, ezt főként a konzulensemnek az elmondásából tudom, mert ő viszont volt kint 2008-ban, két kutatótársával. Igen, de hogy én azt hallottam, hogy miután még te mindenféle egyéb tömegközlekedési eszközzel eljutsz a ganaszan falvakhoz közel lévő legnagyobb városba, onnan még helikopterrel kell menned, aminek nagyon bizonytalan volt akkor elmondások alapján a menetrendje idézőjelben. Tehát, hogy csak azzal tudsz eljutni, mert ezek amúgy ilyen több száz kilométerre vannak a civilizációtól, és nagyon kis falvakban beszélik a ganaszant. Ugye itt a helikopterrel való eljutást tesz ezekre a falvakra, értettem. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk ott a térségnek a kulturális központja, városod, azért el lehet máshogy is. De igen, hát egyébként nagyon-nagyon szeretnék, hogy nyilván ez nagy vágyam, hogy találkozzak is egy ganaszannal például élőben, de mivel ugye hát nagyon nehéz megszervezni egy ilyen utazást, meg mivel említettem, hogy nagyon kevesen vannak ők, ezért nem biztos, hogy erre lesz lehetőségem, illetve bátorságom is, hogyha lenne rá lehetőség, mert ezek azért komoly dolgok, de sokan, relatív sokan voltak már, nem is csak a ganaszanoknál, nyilván más ilyen kis nyelvek beszélő közösségeinél is.
Mennyire nehéz egy ilyen nyelvet elsajátítani? Gondolom, könnyebb lehet, hogyha kommunikálsz is egy olyan emberrel, aki annyi nyelvi szinten beszéli ezt a nyelvet.
Persze, és amúgy pont ezért az lenne a válaszom, hogy elég nehéz, mert szerintem a nyelvet nem könnyű úgy megtanulni, ha nem is lehetetlen, hogy nem használod azt egy valódi beszélővel. Én nem is állítom mondjuk magamról azt, hogy én beszélem ezeket a nyelveket. Én ezt egy kicsit úgy tudom így megfogalmazni, hogy ezeknek a nyelveknek a kutatása vagy tanulása az olyan, mint amikor az ember középiskolában például latinul tanul, hogy tanul szavakat, megtanulja a nyelvtani struktúrát, de hogy azért nem kommunikál, megbeszélget általában latinul így eredményként. És itt is nagyjából erről van szó, mi amikor mondjuk a konzulensemmel ganaszan vagy enyet órát tartunk, mert mostanában hogy ezeket szoktuk csinálni, akkor arról van szó, hogy szövegeket olvasunk, és azokat elemezzük, megnézzük a szavakat, amik vannak benne, azonosítjuk, hogy mi mit jelent, mik a szótövek, milyen toldalékok vannak azoknak, milyen funkciója, tehát igazából egy ilyen átfogó nyelvtani képet kapunk róla, meg nyilván valamennyi szót megtanulunk, de egyébként én tudok olyan emberről, aki elvileg beszél folyékonyan ilyen kisebb nyelven, tehát nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nem könnyű.
úgy tudom, hogy voltál kint fél évet Finnországban, és ott mennyivel különbözik az ottani élet, mint mondjuk Magyarországon, vagy esetleg Szerbiában, meg a finn nyelvet gondolom, azt elsajátítottad akkor viszont.
Igen, a finn az már azért más, azt elsajátítottam. Ugye még a Szegeden kezdtem, aztán pedig, ahogy kint voltam fél évet Finnországban, az azért nagyon-nagyon sokat dobott a nyelvtudásomon. Egyébként nagyon-nagyon érdekes hely Finnország, szerintem így magyarországi, szerbiai szempontból, meg úgy egyébként is van nagyon-nagyon sok különbség, amiket így szerintem nagyon sokáig sorolhatnék, de az, ami a legegyértelműbb, és a legelső dolog, amihez az embernek mondjuk hozzá kell kint szoknia, az, hogy teljesen más az éghajlat, ugye? Tehát amikor én megérkeztem, és én egy déli részen voltam, ahol ugye idézőjelben melegebb van, akkor nem tudom, talán ilyen -20 fok volt, vagy valami ilyesmi, ami egy kicsit azért meglepő tudott lenni, és hát hozzá kellett ahhoz szokni, hogy nem tudom, folyamatosan hatalmas nagy ilyen hóbuckákat kell így kerülgetni, meg így folyamatosan elhasalsz a jégen, mert nem tudsz normálisan járni. Nyilván akik ott élnek, azok ezt már megszokták, meg tudják a taktikáját, már csak a közlekedésnek is, de nekem voltak ilyen kellemetlen élményeim, meg ezek, hogy télen mindig sötét van, nyáron mindig világos van, ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, de más nyilván a mentalitás, meg a szokások, a kultúra is. Nagyon kedves emberek egyébként szerintem a finnek, és nagyon segítőkészek, és minden nagyon rendszerezett és szabályos, és igazából nekem nem volt semmivel sem problémám. Nyilván egy kicsit nyugodtabbak, mint például visszafogottabbak, de ez nem jelenti azt, hogy barátságtalanok lennének például. Tehát én tényleg, nekem csak pozitív tapasztalataim vannak. Mivel előtte voltam már párszor egy Finnországban, csak ilyen egy-egy hétre, ezért olyan hatalmas kultúrsokkok engem ott nem értek, de az biztos, hogy vannak különbségek. De nagyon jó volt, és nagyon szeretem a finnt beszélni egyébként, úgyhogy jó volt.
Ilyen helyzetekben hogyan lehet kutatni? Tehát milyen forrásaid vannak ilyenkor, vagy felvételek, vagy korpuszok, amikor ilyen kis nyelveket kutat, vagy foglalkozol a struktúrájukkal?
Hát amúgy nagyon-nagyon jó korpuszok, meg források vannak így ahhoz a helyzethez képest, hogy nyilván elsődleges adatot nem tudok gyűjteni anyanyelvű beszélőktől. Mondjuk, ami nekem releváns, az a Hamburgi Egyetem, van egy olyan projektje, ami arra azt a célt tűzte ki, hogy minél több ilyen észak-szibériai nyelvnek az eddig összegyűjtött anyagait egy-egy korpuszba, ugye ilyen, hát mondjuk azt, hogy szöveggyűjteménybe összegyűjti, és akkor ezt elemzik, lefordítják, tényleg nagyon-nagyon alapos ilyen annotációval ellátják, és ezek amúgy nagyon jó korpuszok szerintem, és nem is csak uráli nyelvek korpuszát tartalmazza ez a projekt, hanem például tehát, hogy más nyelvcsaládokét is, például amivel én foglalkozok, most van két nyelv, a Dolgán meg az Evenki, ezek nem uráli nyelvek, de ezeknek is ugyanúgy a Hamburgi Egyetem projektjén keresztül vannak elérhető korpuszai. Nyilván ez azért van, mert korábban voltak olyan emberek, akik tudtak terepmunkára menni, tehát, hogy amúgy azóta is vannak, csak mondjuk nem én vagyok nyilván az, de van amúgy jó sok adat, és amúgy ezen kívül mondjuk ez nekem sajnos nem releváns, mert mondom, gonoszanokkal nyilván nem nagyon találkozik az ember az utcán, de egyébként vannak nagyon jó lehetőségek mondjuk más nyelvek kutatói számára, amik szintén kisebbek, de nem annyira kicsik, mint a gonoszan közösségek. Tehát például van egy másik nyelv, az udmurt, amit én is tanultam korábban, és egyik szaktársam például tud udmurt kérdőíveket készíteni, és vannak, akik kitöltik. Szóval ez az én területem az, ami ennyire leszűkül, de így is van azért lehetőség.
Mi az, ami a leginkább inspirál, amikor kutatsz, mondjuk a tudományos felfedezés, vagy a kulturális megismerések?
Hát a tudományos felfedezés, ez egy nagyon jó dolog szerintem, és talán ezt mondanám leginspirálóbbnak. Nyilván én nem gondolom úgy, hogy mondjuk az én kutatásaim megváltanák a világot, de azért mégis nagyon jó érzés, amikor valamilyen összefüggést észreveszel, vagy valamilyen nagyon-nagyon érdekes és fontos kérdéssel megtalálod a választ, ami mondjuk már hetek óta gondolkozol, ezek nagyon jó élményt tudnak adni. Nyilván ez a járójának, hogy rengeteg kultúrát meg tudok ismerni, és meg rengeteg embert is, már csak mondjuk az ilyen finnugrisztikai konferenciákon, meg workshopokon, meg kurzusokon, meg magukból a szövegekből is mondjuk, amiket olvasok. Tehát mondjuk a Ganaszan korpuszban van jó néhány ilyen élet, meg családtörténetet elmesélő ilyen narratív szöveg Ganaszan adatközlőktől, és nagyon érdekes dolgokat lehet bennük olvasni.
Kedves hallgatóink, az imént Wojter Kittit, a Szegedi Tudományegyetem doktoranduszát hallották.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Európai Uniós támogatás segítségével 31,5 milliárd forintból újulnak meg egészségügyi intézmények az országban, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Kisvárdai Kórházban. Soltész Miklós elmondta, újabb támogatásra adtak be pályázatot, és a több mint 30 milliárd forintból 6 egyházi és 2 más állami, illetve egy állami és egy civil szervezetnek az egészségügyi intézménye fog megújulni, megszépülni. Ebből a keretből a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Kisvárdai Szent Damján Görög Katolikus Kórház 1,9 milliárd forinttal részesül, melyet nagyrészt energetikai beruházásokra fordítanak majd. Elhangzott, a Kisvárdai Kórház rehabilitációs osztályának felújítása során nyílászárócsere, homlokzat és födémszigetelés, fűtéskorszerűsítés és napelem telepítése valósul meg. A 200 ágyas kórházi főépület szintén megújul, itt napkollektoros rendszert építenek és cserélik a légkezelő berendezést. Az épületekben felvonókat alakítanak ki, a teljes gyógyintézményt érintően pedig épületfelügyeleti és épületautomatikai rendszert telepítenek Kisvárdán. Tüdőgyógyászati eszközpark fejlesztés valósul meg a Profili Alapítvány támogatásával az Edelényi Kórházban. A tüdődaganatok és más súlyos légúti megbetegedések korai felismerését, illetve pontos diagnosztikáját segíti a fejlesztés. A jótékonysági szervezet 24 millió forintos dotációjának köszönhetően egy országos viszonylatban is ritkaságnak számító speciális ultrahanggal bővült az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet orvosi eszközparkja. Mint írták, az új berendezés többek mellett a tüdőráka, a tuberkulózis és különböző légúti fertőzések vizsgálatában, valamint a daganatos betegségek stádiumának meghatározásában segít a nyirokcsomók érintettségének felmérésével. Várkonyi Andrea, a Profili Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint különösen fontos a betegségek korai felismerése, valamint a korszerű orvosi technológiák alkalmazása, melyek lehetővé teszik a pontos diagnózis felállítását már a kezdeti stádiumban is. Az új ultrahangkészülék a légutakon keresztül vizsgálja a tüdő olyan területeit, melyek hagyományos képalkotó módszerekkel nehezen érhetők el. A több hektáron keletkezett nádas tűz jelentős részét tegnap estére eloltották Hajdú-Szovát térségében, közölte a Hajdú-Bihari Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője. Pap Kunkli Nóra ismertetése szerint több mint 30 tűzoltó oltotta folyamatosan a lángokat. A hajdú-bihariak Debrecen-Berettyóújfalu, Püspökladány és Hajdú-Szoboszló mellett a szomszédos Békés megyéből, Szeghalomról is besegítettek hivatásos tűzoltók. A szóvivő azt mondta, 40 hektáron lángolt a nádas a település határában, közel a lakóházakhoz. A tűz nem terjedt át az épületekre, senkit sem kellett a tűz miatt lakhelyének elhagyására kérni, de a térséget jelentősen beborította a füst, jelezte a szóvivő.
Az időjárásról.
Gyakran zavarják meg felhők a napsütés, de említésre méltó csapadék nem várható. Sokfelé megélénkül a délnyugati szél. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
csak úgy semmik. Vagyunk, hogy értsük, miért és mennyit. Ad és vesz tőlünk el az élet, míg élet. De amit tényleg neked szánt, a sós végül eléred. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban, ahol már idegen az Isten, a lélek meg a mennyből az angyal, csak egy Facebookos fémlen. Köszönöm a napot, hogy itt lehetek veled. Adom, amit tudok, kapom, amit lehet. És te is tudod, nem attól vagy valaki, mert van valamit, amit az élet ad, az állatba van nálad. Az otthon nem egy ház, az otthon oda szíved. A vagyon nem a pénz, a vagyon oda hited. Ami vagy, az nem a papír, nem attól se szavak, se a vers, de az iklet vagy, és az is marad.
Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is, égig ég.
Fordított értékkel mérnek, ahol az életnél a pénz az értelemnél, meg az ész az embernél az érdek. Drogok, biznisz mindig többet érnek. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban. Te vagy a legszebb, amit láttam. Te vagy a legszebb. Az otthon nem egy ház, az otthon oda szíved. A vagyon nem a pénz, a vagyon oda hited. Ami vagy, az nem a papír, nem attól se szavak, se a vers, de az itt lett vagy, és az is marad.
Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is, égig ég. A mennyország kapujában.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
A következő témánk főszereplőjének kezdő szőlőbirtokosként az volt a terve és álma, hogy az októberi szüret után hónapokig csak is snowboardozik majd külföldön. Aztán hamar beleszeretett a borkészítésbe is. Mára a bojki pincészetben készített borait külföldön is keresik, például Tájvánra is exportál. A következő percekben nem csak Bojki János borászt ismerhetik meg, hanem a borászok aktuális problémáit is. Például azt, hogy hogyan befolyásolja a klímaváltozás az életüket, munkájukat. Az egyik tanítványom Tóth Eszter szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató interjúja következik.
Nagyon sok külföldi jár ide a pincéhez, talán a hely érdekessége miatt is, ez a régi kőbánya, a negyedé helyet ad a borászatnak, talán ezért nagyon sok külföldi jár hozzánk. Volt egy tájvani csoport, akit mindig megkérdezek, hogy miért jönnek el hozzánk, miért a pincét választják. És a tájvani csoport mondta, hogy azért, mert hogy én nagyon híres vagyok Tájvanban. Én nagyon híres vagyok Tájvanban, tény, hogy oda exportálunk néhány raklap bort évente, de azt gondolom, hogy azért az nem annyira feltűnő. Kérdeztem, hogy miért gondolják ezt, és kiderült, hogy itt járt évekkel ezelőtt egy tájvani szomelié, aki ott egy celeb, és csinált egy kis filmet, amit többször leadtak ott a helyi tévében. Ezt ők látták, és ennek köszönhetően azt gondolták, hogy én nagyon híres vagyok, és ennek köszönhetően látogattak el így hozzánk.
Akkor többek között gondolom ez az élmény is fűzi Anta borászathoz, de hogyan alakultak a kezdetek? Mi az, ami felkeltette az ön érdeklődését?
23 évesen egy 11 hektáros telepítésbe kezdtem, szüleimtől kaptam földterületeket, meg sok-sok hitelt felvettem hozzá, meg írtam egy kis pályázatot. Akkor úgy gondoltam, hogy csak szőlőt termelek, október végére leszületelek, kimegyek Franciaországba 4 hónapra snowboardozni, és majd márciusban visszajövök metszeni. Így képzeltem el 23 évesen, aztán belekerültem egy fiatal szőlő- és bortermelők társaságába, ahol a akkor fiatal, vagy máig fiatal borászok voltak ott jelen. Kóstolgattam azokat a borokat, amiket ők készítettek, és hát rövid út vezetett ahhoz, hogy beleszeressek ebbe a szakmába, és úgy megfogalmazódjon bennem, hogyha már szőlőt termelek, akkor ez úgy kerek, hogyha bort is készítek belőle, és hát 2003-ban el is készítettem az első borom.
És ez az első bor, hogy sikerült?
A jó évjáratnak köszönhetően, a vörösborom egy 2003-as Bikavér 2006-ban egy érlelés után Bordeauxban, Franciaországban nyert egy ezüstérmet. 2006 óta minden évben sikerült nyernem egy vagy két borral, a 2015-ös évet kivéve. Azért kivéve, mert 15-ben 6 borral sikerült nyerni Bordeauxban a világ legnagyobb borversenyén.
Milyen tényezők befolyásolják egy szőlő minőségét a leginkább?
Nagyon összetett. A termőhely nagyon fontos, művelés nagyon fontos, a különböző fajtáknak a klónjai nagyon fontosak. Onnantól, hogy megtaláltuk az ideális termőhelyet, a jó fajtát, van a szőlő munka és nem egy túlterhelt, hanem egy ideálisan termelt szőlő alapanyag, ami 90%-ban meghatározza a végeredményt. 10%-ot lehet hozzátenni szerintem itt a borászatban, tehát jó, el lehet rontani, és akkor 100%-ban nem sikerül, de azt gondolom, hogyha ezt megfelelő odafigyeléssel készítjük a borokat, akkor már nem hibázhatunk, hogyha egy jó alapanyag érkezett be. És akkor annak már lesz esélye különböző borversenyeken jó eredményt elhozni.
Milyen lépésekből áll általánosságban a borkészítésnek a folyamata? A szürettől gondolok itt esetleg a palackig.
Most vagyunk túl a szüreten. Hát ugye beérkezik hozzánk a szőlő, lebogyózzuk, a pocsány az inn marad, és a lebogyózott szőlő az a fehér vagy rozé borról van szó, akkor belekerül egy résbe, kipréseljük, ülepítjük vagy flotáljuk, elválasztjuk a szediment a mustból, irányítottan erjesztjük, ha pedig kék szőlő vörös bornak, akkor a lebogyózott kék szőlő az vagy tartályokba, vagy ha kisebb tétel, akkor ilyen kárdakba kerül, 2-3 héten keresztül áztatjuk, majd erjesztjük héjon, ez alatt az idő alatt kioldódik a ebből a szén illatíz aromanyag, a cukorból alkohol lesz mindannyiunk örömére, utána kipréseljük, már az almosavat is lebontjuk a tigra, a bort ezt 6 hónaptól akár 28 hónapig is érleljük, 225 literes és 500 literes magyar, francia, amerikai tölgyből készült, különböző pörkölésű, 7 kádár üzemből érkező hordókban, aztán házasítjuk, vagy egalizáljuk, hogyha fajta borról van szó, lepalackozzuk, és a vörösborokat még minimum egy évig, de azt inkább hosszabb ideig még palacban is érleljük, ami legalább olyan fontos, mint a hordós érlelés.
Milyen szőlőfajtákra épül ma leginkább a borászat Magyarországon, és miben különböznek ezek?
Tegerben ugye 64 féle szőlőt termelünk, ez a sokszínűség inkább a házasított borokra ad lehetőséget. Sokkal nehezebb kommunikálni, hogyha valaki sárdanét, vagy királylánkát, vagy lánkát, vagy írsait készít. Sokkal egyszerűbb, hogyha a házasított borokba gondolkodunk, mint a Egri csillag és a Bikavér.
Mi a különbség egy házasított és egy nem házasított bor között? Mit jelent az, hogy házasított egy bor?
Hát vannak a fajta borok, ami egy-egy fajtából készülnek, vannak a házasítások, amik legalább két fajtából készülnek.
Mi az, ami a legtöbb örömet okozza, motiválja önt, hogy a szakmájában kiteljesedjen?
Ez a szület, ez nagyon izgalmas dolog, tehát ezt mindig nagyon várom, ilyenkor a borkészítés az egész éves munkájára felteszi az íra a pontot. A másik, mert egy új telepítésben vagyok, egy új szőlő telepítésben izgalmassá teszi, igaz, hogy még 3 év, mire arról igazán értelmezhető termés születelünk, de már úgy elképzelem, hogy milyen bort fogok arról a területről készíteni.
Mikor választ a borász hordós érlelést, és mikor tartályosat? Mitől függ ez?
Vannak a könnyű nyári borok, királylánk, a Sauvignon Blanc, Negri, Csillag, Rosé. Ezeket tartályban erjesszük, és abban is érleljük egy rövid ideig, és igyekszünk minél előbb palacba tenni, és frissen a fogyasztók, vagy a vendégek elé tenni. És vannak a hordós érlelésű borok, ez házlevelűnél készítünk hordós érlelésű, egy ilyen nagyobb struktúrájú, komolyabb, nagyobb testű bort, amiből nem egy fröccs bort, és hát a vörös bort én nem tudom elképzelni hordós érlelés nélkül. Tehát nem minden vörös bort belekerül a hordó. Mert hogy annak kell az, hogy úgy szépen kikerekedjenek a ropogós savak.
Ugye az elmúlt években lehetett tapasztalni azt, hogy a klímaváltozás az eléggé befolyásolja az időjárást, a telek is melegebbek, illetve a nyarak is nagyobb hőséggel bírnak. Milyen hatással van ez a klímaváltozás a szőlőtermesztésre és a bor minőségére?
Itt a klímaváltozásnak köszönhetően meg kellett újra tanulnunk szőlőt termeszteni és bort készíteni. 20 évvel ezelőtt voltam kinek Bordóban, azt mondták, hogy volt egy egyszerű szabály, amit mondjuk a napszámosokkal is könnyen meg tudok értetni, hogy 10 levél nevel ki egy fürtöt. Már ez nem igaz, tehát hogyha ha 10 levéllel akarunk kinevelni egy fürtöt, akkor olyan magas cukrok vesznek, és esetleg annyi savat vesztünk, ami nem eredményez jó alapanyagot, és nem fog harmonikus bor belőle készülni. Így a szőlőtermelésen is módosítani kellett. Néha ilyen meglepő pH-kkal szüretelünk szőlőket, és olyankor arra is nagyon oda kell figyelni. Ez azért hozott olyan dolgokat, amit mondjuk 20 évvel ezelőtt nem tapasztaltam. Sokkal nagyobb odafigyelést kíván a borkészítés.
Mitől jó egy bor szakmai szempontból, és mitől válik élményé a fogyasztó számára?
Itt benne van a kérdésben a válasz, hogy bor akkor jó, hogyha élményt jelent a fogyasztó számára. Tehát amikor mi mondjuk egy bikavért itt házasítunk, ugye mindig kikurtoljuk kicsibe, egy ilyen 10-15 féle házasítási próbát csinálunk mérőhengerekkel különböző arányban a alapfajtákból, mindig azt választjuk ki véglegesre, amit mi szívesen innánk. És talán amit mi szívesen innánk, a vásárlóink is szívesen fogják majd fogyasztani.
Hogyan látja a borászat jövőjét, szakmailag és kulturálisan is?
Látom azt, hogy azért nagyon sok fiatal eljött hozzánk, és érdeklődik a borok iránt. Szerencsére vannak például, hogy nem csak érdeklődnek, hanem akár még a készítésbe is belefolynak, tehát sok gyakornokunk is van. És azért látom azt, hogy ha nem is a tizenévesek, de olyan 20 éves koruktól már rájönnek a fiatalok, hogy ez mennyivel színesebb dolog, mint sört vagy tömény, alkoholt inni, így nyitottak és szívesen kóstolnak, és hát nekem is van az 5 gyerkőc közül a legnagyobb fiam, aki betöltötte a 18-at, és ha elmegy egy házi buliba, akkor szívesen adok neki ki borokat, és mindig azt mondja, hogy mindig a bor fogy el először. Tehát sajnos ezt el kell érni, hogy a fiatalok megkóstolják a borokat, mert utána akkor rá fognak jönni, hogy ez egy milyen egy színes világ, hogy milyen élményt ad, és ha ideig el tudunk jutni, akkor jó esélye fogjuk tudni értékesíteni a borokat.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bojki János borászt hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Voltam már, szúrozzák a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, copfos kislány zavarban, elszállt autó kanyarban, de még nyúl is kalapban. De nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Nem voltam még igazán.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Csak lehozni kéne végre. Füst száll épp a szépre, füst száll épp a szépre, na ki a csókot érte. Kirepül melléje. Sűrű az erdő mélye, sűrű az erdő mélye, ha eltévedni kéne. Tűz körül egy leány szenderül, a legény azt kérdezi, mondd, hogy kell szeretni. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom, máshogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép a napon. Amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom, máshogy látom, milyen az élet, a pont ettől lesz szép. Alapon olvad a jég. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom, máshogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép a napon.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsora szerdán délelőtt 10 órától.
Szépség relatív, te nekem az vagy, illatokból, hangokból halmos talámok vagy, te is nem látod, amit én egymásért születtünk meg annak idején. A színeket elképzelni sem tudom, tapintott formákkal van tele az udvarom, de hangokat látok, nem csak hallom őket. Mégis vak vagyok, hogy nézzek tükörbe. Vajon visszanézek rám, ó, egyáltalán ott vagyok is, ha nem, akkor itt. Ha én nem látlak, te rajtam mit, te rajtam mit, a szépségnél a tűz. És ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, te azt mondod, visszajössz. Hát én nélküled nem vagy csak világtalan. És ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, te azt mondod, visszajössz, megvárlak.
Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!